Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája: a Világegyház támogatja Leó pápát a békekezdeményezésekben. Stúdióbeszélgetés Németh László bíboros belgrádi érsekkel a konzisztóriumról. Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm Németh László bíborost, belgrádi érseket a Vatikáni Rádió stúdiójában, Szent Péter és Pál ünnepén itt Rómában.
Szeretettel üdvözlök minden hallgatót.
Nemrég érkezett arról a szentmiséről, amit Leó pápa mutatott be a konzisztóriumon résztvevő bíborosokkal együtt. Milyen élmény volt ez a szentmise?
Meg kell vallanom, hogy minden mise, akármelyik szentatyával a Szent Péter Bazilikában, az egy fantasztikus élmény. Sokkal jobban élvezem, mint mikor kint van a téren a bazilika előtt. Az is érdekes, de ott valahogy a térnek a nagysága egy kis az embernek elmondja a figyelmét csak az oltárról. Míg a bazilikában ez egy gyönyörű környezet, a zene, amely sokkal jobban élvezhető, tehát a zenei része a liturgiának, és minden, ami ott történik, láthatóan az ember előtt, az egy fantasztikus, mély, szinte majdnem misztikus érzést hagy bennem. Az idei szentmise egy kis a nagy meleg nyomása alatt volt, ugyanis már reggel úgy volt, hogy 3-9-re legyünk bent a Vatikánban, a bazilikánál, hogy felöltözünk és időbe be tudjunk vonulni, ami minden rendben volt, de már 9-kor is 34 fok volt, úgyhogy és az elején, mikor bevonultunk a Székesegyházba, meleg volt nagyon. Hála Istennek utána, ahogy az ember nyugodtabban részt vett a liturgiában, az embernek a hőmérséklete is rendeződött. Hát egy nagyon szép szentmise volt, öröm volt látni, az egyházunk képes újból és újból megújulni és fiatalodni, ugyanis ma nem csak Péter és Pál ünnepe volt, hanem az új érsekek, metropoliták pallimot kaptak a Szentatyától, és én ebben az örömben, vagy megtiszteltetésben 3 évvel ezelőtt részesültem, és azon gondolkodtam, itt van 39 új főpap, és az egyház képes minden évben újakat és újakat bevezetni ebbe a körbe. Most megmondom őszintén, nem valami hatalmas a különbség egy püspök és egy metropolita érsek között, de azért magában a szimbolikája az egésznek, hogy vedd válladra a nyájadnak a gondjait, vezesd a nyájadat, ugyanis a pallium ebből a gyönyörű gyapruból készült fiatal bárányok gyapjába. Tehát össze van kötve a bárányjal, össze van kötve a nyájjal, össze van kötve azzal, hogy Jézus a vállán vitte az elveszett, legalábbis a példabeszéd alapján, és a jó pásztort mindig úgy mutatjuk be, hogy a vállán viszi a juhot. De ez egy fantasztikus élmény, és nagyon szép volt. Tehát a templom teli volt, a bazilika az ilyenkor mindegy teli van. A Szentatya tartott egy szép beszédet, és kitért különösen Péter és Pál küldetésére, akik mind a ketten Rómában fejezték az életüket. Rámutatott a különbségre a kettőjük között, tehát Péter, aki az egységet jobban formálta, és ezért volt hivatott, még Pál az, aki a népeknek hirdette az evangéliumot, de előtte, mielőtt ezt csinálta volna ő is, az Istennek a különleges kegyelméből megtért, és egy apostollá vált akkor is, hogy az egyetlen apostol, akit nem Jézus választott ilyen értelemben, hogy úgy, mint fizikailag, hogy látszódott volna. De biztos, hogy Jézus választotta, mert tudjuk, mikor esett a lóról a damaszkuszi úton, azt mondta, Uram, mit akarsz, ki vagy? Tehát ez világos a beszédből, párbeszédből, hogy Jézus volt az, aki őt kegyelmével meglátogatott és megáldott, kiválasztott erre az új feladatra.
Június 26-án és 27-én tartott Leó pápa egy újabb rendkívüli bíborosi konzisztóriumot, ez a januárinak tulajdonképpen a második állomása. Ezen 178 bíboros vett részt, közöttük ön is. Itt négy ülésről volt szó, nagyjából mi beszámoltunk a Vatikáni Rádióban ezekről a témákról. Engem, ami megfogott, az magának a Szentatyának a definíciója a konzisztórium jelentéséről, miszerint a bíborosi kollégium összegyűlik Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. Azt is elmondta, hogy az egyházban olyan tereket kell teremteni, ahol Isten népe meghallgatja egymást, együtt imádkozik, megkülönböztet és halad előre az útján. Ez tulajdonképpen maga a szinodalitás, és ennek a lelkisége fogja vezetni a következő találkozót, amire majd októberben kerül sor. Ezzel egy picit így megadta a pápa az egész konzisztóriumnak a jelentését, értelmét, keretét. Bíborosként milyen volt ezen részt venni?
Mind, amit ön most mondott, ez benne volt a pápa beszédében. Egy dolog van, amire kitérnék, és ami egy teljesen személyes tapasztalat, ugyanis más dolog, mikor az ember bíborosként részt vett találkozón a Szentatyával, aki a bíborost kreálta, tehát kinevezte. És más dolog, amikor mint bíboros részt veszünk a találkozó egy olyan pápával, akit mi választottunk. Tehát ez egy hihetetlen különbség, ami lelkileg is meghatározza, ugyanis van egy olyan közösségi vonal köztünk, hogy úgy mondanám, tehát egy olyan összeköttetés, amelyet szinte lehetetlen másképp megmagyarázni, mert ott voltunk, tehát ő a mi imánk, a mi nyitottságunk a Szentlélekre, valahogy ő az eredmény ennek. És ezt ő teljesen világosan ugyancsak fél mondatokban mondta, hogy ti vagytok azok, akik megválasztottatok, akkor most legyetek itt és támogassatok abban, ahol lehet és ahol tudtok. Természetesen mondta, hogy a végén azért neki mégiscsak a Szentlélekben kell egy irányelvet meghatározni, amely lehet, hogy másképp lesz, de nagyon érdekli, hogy mit gondolunk. Egy fantasztikus tapasztalat, még egyelőre tanuljuk az egész folyamatot, ez a második rendkívüli konzisztórium, amelyet ő egybe hívott, amit sikerült már elérnünk, hogy megegyeztünk abban, hogy mostantól a jövőben egy konzisztórium lenne rendkívüli évente, és az egy kicsit hosszabb lenne, tehát 4 nap ez a javaslat. Most meglátjuk, hogy a Szent Atya mit fog ebből kihozni, mert hát hozzátartozik a hosszú út, nagyon sok bíboros, úgy mondanám, majdnem, hogy napon keresztül utaznak, mert nincsenek összeköttetések. Ferenc pápának köszönhetően óceánszigeti bíborosok is vannak, akiknek kb. Egy nap kell csak, hogy eljussanak egy nagyobb repülőtérre, és utána akkor Rómába bejönni, úgyhogy ez hozzátartozik, meg az utazás után azért nem lehet egyszerre elkezdeni rögtön dolgozni. Mondjuk meg őszintén az utazási nehézség, ahogy az amerikaiak mondják, jetlag, meg hasonló dolgok azért kihatnak az egész életstílusunkra. Úgyhogy ezzel mindenki elégedett volt, tanuljuk a konzisztóriumnak magát, a ritmusát, a metódusát, tehát hogy mit csinálunk, hogy csináljuk. Én mondhatom, hogy elégedett vagyok, ugyanis a januári munka is, meg a mostani is a szinodális metódus szerint ment. Tehát ez látható is volt abban, hogy kerekasztalok voltak, nyelvcsoportok szerint beosztva, 20 nyelvcsoport volt, ebbe voltunk beosztva a bíborosok.
És bíboros úr kihez került, hiszen olyan sok nyelvet beszél, hogy akár bárhol
hát
is engem, akadták
engem mindenhova,
volna.
Engem mindig az olaszba tesznek. Előtte mindig, mikor volt még német nyelv, akkor mindig felírtam az első helyre, hogy német legyen, mert ottan kevesebben voltak, és lehetett többet beszélni, mondjuk meg őszintén. Azt tetszett nekem, mert a németeknek megvan a saját, és én sokáig dolgoztam német nyelv területén, úgyhogy azt tetszett, de most már nincsen német nyelv, ugyanis az kevesen vannak, akik tudnak németül. Én olasz csoportban voltam.
Kiküldtek még
olasz, Az egyetlen gyönge pontja az olasz csoportoknak, hogy nagyon sok olasz bíboros van, aki csak olaszul beszél jó. Én valószínűleg azért is, mert egy kis népből származom, és ott is Szerbiában élek, kisebbség vagyok, tehát nagyon fontos, hogy vigyázok arra, hogy tudjak másokkal kommunikálni, ez pedig kell a nyelvismeret. Tehát én beszélek több nyelvet, az olaszokhoz tesznek, úgyhogy 10 voltunk, abból 6 olasz bíboros voltam, és lehet tudja képzelni, hogy akkor ez már túl hangsúly volt a gondolkodásban. Utána volt egy dél-amerikai, egy ázsiai, vagyis valójában 2 ázsiai bíborosunk volt, az egyik az a keleti egyházoknak a pátriárkája, úgyhogy más a hozzáállás, mint egy ázsiai püspök Kelet-Ázsiából, és én voltam még, tehát mint 10. személy, úgyhogy nagyon jó beszélgetések voltak. Az egyetlen gyenge pontja az ilyen beszélgetéseknek az, ha túl sokan vannak egy kultúrkörből, 6 olasz bíboros. Ez azt jelenti, hogy nekik már megszokott témájuk van, megszokott gondolataik, amelyeket nem is kell megmagyarázni, mert úgyis értik.
Így van, egymás között, szavak nélkül is.
Ez a szavak nélkül is értik, hogy mit akarnak mondani, mit jelent ebben az olasz kultúrkörben. Úgyhogy ez volt az egyetlen gyöngepontja, de függetlenül ettől, tehát nagyon-nagyon jó beszélgetések voltak, jó megosztások, és követtük ugyancsak a januári stílust, ha szabad így mondanom, a metodológiát, hogy a 20 csoportból volt 8 csoport, amelyekben a még aktív szolgálatban lévő bíborosok voltak, és ennek a 8 csoportnak a beszámolóit mind felolvastuk. Még a többiekből januárban úgy volt, hogy a többi csoport, tehát 9-től 20-ig csak elküldték a titkárságba. Most azonban volt az, mert kérték a többiek, hogy legyenek ők is jelen. 3 csoport olvashatta fel a saját beszámolóját. Tehát különböző dolgokat hallunk, a 8 csoport, akik szolgálatban vannak, ezek mind aktív érsekek, vagy püspökök, bíborosok.
Ők az úgynevezett választó bíborosok,
igen,
ugye?
Igen, és vagy azok, akik már nyugdalmazottak is, de még mindig választók. És a 9-től 20-ig pedig a kúriális, akkor is a választók, ha nem, kúriális bíborosok, és a nyugalmazott 80 fölöttiek. Biztos egy kicsit nehezteltek az idősebb bíboros testvérek, hogy őket nem tették az aktívakkal együtt, hogy, és már maguk között úgy is itt élnek a Vatikánban, úgyhogy egy kicsit zártabb környében vannak. Szerintem a Szent Atyának meg volt a saját filozófiája, és ezt röviden a beszéd kezdetén, amikor üdvözölt minket pénteken, el is magyarázta, hogy neki fontos, hogy a világegyház hangjait hallja, mert ritkában találkozik velünk, mint azokkal, akik bent vannak a Vatikánban. Tehát igen, természetes dolog, és például itt nyugalmazott bíborosok találkozhatnak vele bent csak a kertben, vagy akárhol, valahogy az apostoli palotában, és pár szót válhatnak. De hogyha valaki nincs itt a városban, és csak azért jön, hogy a konzisztóriumra itt legyen, az természetesen kevesebb neki a lehetősége, hogy a pápával beszéljen.
Arra gondoltam, hogy átnézhetnénk azokat a témákat, amelyek hangsúlyosan előkerültek a konzisztóriumon. Említettük a szinodalitást, ami, ahogy a Szentatya fogalmazott, egy lelki stílus, ami a találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik és a megkülönböztetésben érlelődik. Azt is kérte, hogy a bíborosok a saját területükön, egyházmegyéikben ezt szorgalmazzák, hogy ez tovább fejlődhessen. Aztán fölmerültek ilyen témák, mint hogy háború, vagy béke, erőszak, szegénység, igazságtalanság, szociális téren a magány, az emberi kapcsolatok válsága és a reménytelenség. És volt egy, ami a Szentatyára különösen nagy hatást gyakorolt, a fiatalokkal kapcsolatban egy nagyon szomorú jelenség, hogy végső kétségbeesésükben sokan öngyilkossághoz fordulnak. Ezen egy kicsit meglepődtem, megmondom őszintén, hogy ez világegyházi szinten is ennyire előjött.
Ez volt a legfájóbb megismerése, hogy így mondanám, az egész folyamatnak. Ugyanis az egyik olasz bíboros pont az én csoportomban mondta, hogy az ő egyházmegye területén az utóbbi 5 évben 280%-a nőtt a fiatalok körében az öngyilkossági szám. És mi azt hittük, hogy ez csak a mi csoportunkban van, de utána, amikor ez a 8 csoport az aktívak beszéltek, akik még most is egyházmegyét vezetnek, kitűnt, hogy a 8 csoportból 4 említette a fiatalok öngyilkossági problémáját, tehát a magas számokat. Hála Istennek nem csak számokat emlegettek a bíborosok, hanem kitértek az okokra is, hogy nagyon sokszor hiányzik egy világos életcél, vagy életértelem. Tehát itt kezdődik az a probléma, hogy ezek a fiatalok miért vannak ilyen krízisben, vagy válságban, hogy a végén ezt az utat választják. Utána pedig rá lett mutatva, hogy nagyon sok fiatal pedig most kezdi újból felfedezni a transzcendens értéket az életükben, és ezt a két jelenséget kellene valahogy összekötni. Tehát az evangelizációs munkában nagyon fontos lenne többet beszélni az élet értelméről, és hogyha valaki már megjelenik nálunk, hogy így szabad mondani, vagy valakit tényleg megszólítottunk a peremen, vagy akárhol az utcán, hogy akkor ezt az értelmet nem csak egy általános, transzcendens érzésre vagy gondolatra fogjuk rá, hanem beletegyük Jézus Krisztus, mint az élő Isten fiát, aki tényleg értelmet ad, én vagyok az élet, az igazság és az út, ilyen értelemben dolgozni, nagyon sok pozitív dolgot hallottunk, tehát nagyon szomorú, egy ember élet is már borzasztó, hogyha valaki öngyilkosságot követel, és méghozzá, hogyha fiatalon, tehát ez hihetetlen, egy tragédia mindenki számára. De nagyon sok pozitív dolgot is hallottunk, különösen a fiataloknak, az új jelentkezéséről, a megtéréséről, az egyházi életben való részvételről, hogy érdekli őket, közösségi munka, önkéntesség, meg ilyen dolgok. Ami nagyon fontos volt, és szerintem ez egy korszakváltó gondolat, hogy világosan aláhúztuk, és ez kijött az összes csoportnál, világosan aláhúztuk, hogy nincs olyasmi, mint igazságos háború. Nincs igazságos háború. Minden háború egy ördögi dolog, ami rossz. De lehet igazságos védelem. Tehát ha valaki megtámad minket, akkor az önvédelem, az lehet igazságos, de csak akkor lesz igazságos, ha nem lépi túl egy bizonyos proporcionalitást, tehát bizonyos mértékben a választ, hogy ebből nem lesz egy ellentámadás, hogy úgy mondanám, hogyha nem arra megy, hogy csak bosszút és tönkretenni a másikat, hanem megvédeni a sajátját. Ez jelen volt előtte is a katolikus tanításban, de évszázadokon keresztül a hangsúly mindig azon volt, igazságos háború. Most az igazságos háborút ma nagyon sokan úgy értelmezik, hogy egyszerűen csapást mérni a másikra, mert veszélyes. Szinte a háború előtt már háborút idézni elő, mert véletlenül valami más lesz, és ezt tudjuk, hogy ma folyamatban van, nem csak a közép-keleten, hanem itt hozzánk közel, Ukrajnába is, valójában ez egy megelőző csapás volt, mielőtt lett volna valami rosszabb. Tehát egy megelőző csapással nem lett igazságos, és nem is lehet egy olyan, amelyre az egyház azt mondja, hogy szabad, mitől erkölcsileg el van ítélve. Tehát szerintem a nemzetközi politikai téren ez nagyon fontos. A másik, hogy Leó pápának a béke kezdeményezéseit minden csoport abszolút támogatta. A pápa felkért minket, ha hazamegyünk, akkor a püspöki konferenciáink keretében osszuk meg ezt a tapasztalatot a püspökökkel, hogy próbáljunk mind többet erről beszélni, és így is támogatni őt az ő munkájában, ami nagyon fontos szerintem. A többi témák, amelyeket ön is említett, megbeszéltük őket, ezek hosszabb távú témák. A szinodalitás például olyan, amely most már 21 óta folyamatban van, 28-ban egy egyházi nagy gyülekezetben fog torkolni, de ez is nem úgy van kitalálva, hogy akkor azután slussz, hogy mondanám magyar, hanem egyszerűen, hogy 28-ban egy kiértékelő világtalálkozó lesz arról, hogy mit sikerült eddig megvalósítanunk, milyen irányban megy, hol vannak a jó pontok, és hol vannak azok, amelyeket lehetne még változtatni. Tehát egy bizonyos étem benne van az, amit a szinódusi befejező dokumentum is említett, hogy kiértékelés. A katolikus egyház eléggé gyönge abban, hogy kiértékelje a saját nagy terveit, úgyhogy mindent meghirdetünk, mindenkit megtérítünk, de sose nézzük, hogy ez tényleg milyen eredményt hozott. Az nem lehet csak a eredmény, hogy dolgozunk, hanem tudni kell, hogy jól dolgozunk-e, jó irányba megy az egész, megfelel-e annak, amit az adott pillanatban Jóisten elvár tőlünk, mert az egyház nem azért van, hogy önmagát fejlesz-e, vagy jól érezze magát, hanem hogy hogyan tudjuk az isteni küldetést ma megvalósítani.
Leó pápa a konzisztóriumi lezáró beszéde végén megismételte a béke felhívását, és azt mondta, hogy Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, és a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béké útjait, tehát nem az erőszaki lesz az utolsó szó. A mi felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Ezzel a gondolattal zárjuk a beszélgetést Németh László belgrádi bíboros érsekkel. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök minden hallgatót.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Igen értékes ember volt, akiről most szót ejtek.